Utána tisztelet, dicsőség nála, gyengél, 548.
gyülekezet a igehirdetési alapigén Máté evangéliumának a 22. fejezetéből. Olvasom a 34. verszaktól kezdődően a 40. verszakig bezárólag. Így szólít Isten igéje Máté evangéliumának a 22. fejezetéből a 34. verszaktól. A farizeusok pedig, halván, hogy a szadduceusokat elnémította, egybe gyűltek, és megkérdezte őt közülük egy törvénytudó, kísértvén őt, és mondván: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta neki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Itt Máté evangéliumában, ezelőtt a szakasz előtt találjuk azt a másik párbeszédet, amire itt utalás is történik, amikor a szadduceusok mennek oda Jézushoz, és a feltámadással kapcsolatos kérdést tesznek fel. A farizeus szót azt mi pejoratív értelemben használjuk, és elsőre, ha meghalljuk, azt hiszem mindenkinek képmutatás jut eszébe, és az ezzel kapcsolatos dolgok, de hadd menjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, Jézus idejébe, nézzük meg, hogy akkor milyen irányzatok léteztek, és próbáljunk elvonatkoztatni ettől, hiszen akkor nyilvánvaló, hogy a farizeusok között nem volt mindenki képmutató, ez később alakult ki, ez a jelző, hogy ilyen helyzetekre használjuk. Négy ilyen párt volt akkoriban, ebből kettő nagyobb, jelentősebb, és a másik kettő az kisebb. Az egyik a szadduceusoknak a közössége, tagjai a papok és a főpapok közül valók. Ők azok, akik csak a Tórának a tekintélyét ismerték el, és olyan értelemben is, hogy ezt szó szerint értelmezték, kizárólag szó szerint. Az ősöknek a hagyományát, azokat a tanításokat, amelyek az évszázadok alatt kialakultak, azokat nem fogadták el semmilyen szinten, és a másik jellemző vonás az előbb említett volt, hogy tagadták a feltámadást. Ők alkották igazából a papi arisztokráciai réteget, arisztokrata réteget, és ők képviselték ezt így röviden, tömören összefoglalva. Másik ilyen közösség az esszénusoknak a közössége. Ők a holttenger környékén éltek, akik önként vállalt szegénységben azkét a életmódot folytattak, cölibátus is jellemző volt rájuk. Nézeteik általában megegyeztek a farizeusokéval, majd mindjárt arra is kitérünk, hogy ugyanis gondolkodtak ők. Azonban a templom kultuszától és az állatáldozatoktól ők tartózkodtak, ezt nem vették figyelembe, nem fogadták el. A hivatalos zsidó álláspont az esszénusokat nem tartotta elfogadhatónak, ők háttérbe szorultak. A legnagyobb, legnépszerűbb nézetet pedig a farizeusok álláspontja képviselte. Ők egy komoly, vallásos papi réteg volt, a középosztálybeli réteg a hatalommal, tekintélyen nagy vagyonnal nem rendelkeztek. Ők mind a Tórát, mind az atyáknak a hagyományát fontosnak tartották, és ezeknek az igen alapos ismeretére törekedtek, szigorú engedelmességet követeltek meg. Az evangéliumokból ismerjük, hogy különösen a szombat, a rituális tisztaság és a tized tekintetében különösen is hangsúlyozták ezt. Ők szabadabban gondolkodtak, mint a szadduceusok, elfogadták nem csak a szó szerinti értelmezését a Tórának, hanem mindazokat, amik hagyományok során kialakultak, és ilyen módon boncolgatták az igét. Tulajdonképpen laikusoknak tekinthetjük a farizeusokat, akiknek a tudásokon kívül nem volt más hatalmi eszközük. És ha megfigyeljük, akkor láthatjuk, hogy Jézus elsősorban nem az ő tanításukat kritizálta, hiszen Jézus is a Tórát tanította, hanem csak azt, hogyha nem a szerint éltek, és azokat egyeseknek, egyes farizeusoknak azon magatartását, amikor az nem támasztotta alá a tanítást. A magatartást, a cselekedeteket azokra hívta fel a figyelmet, ha azok nem egyeztek meg a tanítással. Jézus a farizeusokkal vitázik legtöbbet az evangéliumok lapjain, amit olvashatunk, és ez is mutatja azt, nekünk következtethetünk arra, hogy ők voltak azok, akik nem álltak messze az igazságtól, sőt a tanításuk az mondhatni teljesen meg is egyezett azzal, és ezért velük vitázott többet, hiszen azzal szoktunk általában vitázni, aki meggyőzhető, aki könnyen jó irányba terelhető, a többi rétegnél ez talán kevésbé állt fent. És a negyedik kisebb csoportosulás, az a zelóták csoportja volt. Ők igen radikális nézeteket képviseltek. Iskariótes Júdás is közülük való volt egyes nézetek szerint. Ők inkább a fegyverrel szerettek volna rendet tenni. Röviden ez a háttere annak a korszaknak, illetve azoknak a csoportosulásoknak, közösségeknek, amik akkor Jézus idejében voltak. Próbáljuk most így megvizsgálni a felolvasott szakaszunkat, hogy egy farizeus, aki oda megy Jézushoz, és ezt kérdezi tőle, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben, ő rá ezek a jellemzők lehettek érvényesek. A nagy parancsolatként ismerjük ezt a szakaszt, ezeket a gondolatokat, amik itt a mester mond. Az imádság előtt a 10 parancsolatot olvastuk el. Parancsolat, parancsolat, sokakban az a téves képzet van, hogy az örökkévaló egy ilyen parancsolgató úr, aki ül fenn a magasban, szokták egyesek ábrázolni, mint hogyha felhőn üldögélne egy ősz szakálú öregember, egyesek így képzelik az urat, és onnan osztogatja a parancsolatait. Akik megismerhettük az urat, tudjuk, hogy ez nem így van, és erről a szószékről is sokszor elhangzott már, hogy a 10 parancsolatnak a tiltó szócskái, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, igazából az eredeti héberben úgy is hangozhatna, hogy miért tennéd? Miért tennéd ezt, hiszen nincsen okod rá, nem lesz ettől jobb neked, és nem akarom a saját szavaimat hozzátenni, ez miért is tennéd? És ha visszalapozunk oda a 10 parancsolathoz először egy pillanatra, akkor azt látjuk, hogy ez sem azzal a 10 utasítással kezdődik, amit jól ismerünk, hanem azzal kezdődik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Soha nem tudjuk megelőzni az Urat, bármennyire is igyekeznénk, abban, hogy mi adjunk neki először. Ő az, aki jót tesz nekünk, velünk, és az áldásait adja számunkra. Izrael életében nagyon fontos és hosszú, nehéz szakasz volt, ami az egyiptomi fogsággal ért véget, hiszen nem így kezdődött az egyiptomi tartózkodás. Több száz év alatt ide jutott a helyzet, hogy rabszolgaként dolgoztatták őket, vályogvetéssel, kemény fizikai munkával kellett foglalkozniuk, a piramisok építésével, korbáccsal keményen bántak velük, sanyargatva voltak, egyre és egyre nehezebb feltételeket szabtak számukra, kezdetben még az alapanyagokat, vagy eszközöket, amik kellettek a vályokhoz adták, aztán már később azt is nekik kellett megszerezni, és Istenhez kiáltottak egy idő után a szorultságukban, és az örökkévaló meghallgatta őket, és kihozta őket ebből a szolgaságból, ebből a rabságból, és ezzel a gondolattal kezdődik az általunk 10 parancsolatnak ismert rész is. Isten az, aki mindig ad, előbb ad, és sokkal többet ad, mint amit még kérni, vagy elgondolni tudnánk. Ismerjük a 10 csapásnak a történetét is. Nem volt egyszerű ez a szabadulás, és újból és újból a Páska ünnepén, évről évre emlékeznie kellett a népnek, mert olyan könnyen és hamar elfelejtenénk azt a sok jót, amit pedig tesz az Úr. Amikor jön a szabadulás, akkor olyan természetesnek vesszük. De ezért adatott az az útmutatás is, hogy emlékezzenek meg minden évben, emlékezzünk meg az Egyiptomból való szabadulástól, vagy a saját Egyiptomunknak a szabadulásáról, és ezért adjunk hálát, és vegyünk figyelembe azt, amit az Úr mond, mert az útmutatásai alapján vezet minket, és ez is a mi érdekünket szolgálja, nem az övét. Nem egy ilyen kényúrral állunk szemben, aki csak azért osztogatja az utasításait, hogy őt hogyan lehetne jobban szolgálnunk és körülugrálnunk. Ez a mi érdekünk, mint ahogy néhány héttel ezelőtt gondolkodtunk a hálaadással kapcsolatban is, hogy az is a mi érdekünk, bármilyen furcsa, és nekünk jó, hogyha hálát adunk és dicsőítjük az Urat. Nem neki van elsősorban szüksége erre, hanem nekünk. Jézusnak többször tesznek fel igen fogósnak tűnő kérdéseket. Az egyik esetben azzal mennek oda hozzá, hogy kell-e adót fizetni. Mindenkor aktuális kérdés ez, hiszen a mindenkor kormányon levők általában az jellemzi őket, hogy minél több adót szeretnének beszedni, az emberek pedig ezt mindig soknak tartják, bár milyen mértékű is az, és lehetőleg minél kevesebbet szeretnének fizetni. Kell-e adót fizetni, teszi fel Jézus a kérdést, illetve Jézusnak teszik fel ezt a kérdést, egy olyan helyzetben, amikor az ország egy idegen hatalom, a római birodalom elnyomása alatt áll, logikusnak tűnne az a válasz, hogy hát nem kell adót fizetni ennek a hatalomnak, ezzel az összeggel is azt támogatnánk, hogy még jobban el tudjanak minket, meg tudjanak sanyargatni. Ez lett volna az egyik lehetséges válasz, másik pedig az, hogy hát, de hogy nem, hát a törvényeknek engedelmeskedni kell, fizetni kell természetesen, nem is lehet kérdés. Azonban Jézus nem ilyen módon válaszolt erre, igennel vagy nemmel, hanem odahozatott egy pénzt, megkérdezte, hogy kinek képe van rajta, a császári, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és adjátok meg Istennek, ami Istené. Máté evangéliumából a felolvasott szakaszunk előtt említettem, hogy szerepel a szadduceusoknak a kérdése a feltámadással kapcsolatban, azt is igen különleges módon válaszolja meg a mester. Őt nem lehetett így megfogni a kérdések által, és ma is azt látjuk, hogy különleges módon válaszol. A törvényben, a Tórában 613 törvény szerepelt. Tudták ezt nagyon jól a farizeusok, ezeket tanulmányozták, ismerték mindet, vitákat rendeztek erről. Talán erre volt egy felhívás itt Jézus felé ez a kérdés. Melyik a nagy parancsolat, melyik a legfontosabb e közül a 613 közül? Beszélgessünk, vitázzunk erről. Benne lehetett a kérdésben talán az is, hogy hát annyira sok ez a parancsolat, hogy ki az, aki meg tudja ezt tartani. Hát még azok a papok, akik ezt tanulmányozzák, azok meg tudják tanulni. Sok mindent meg tudunk tanulni a iskolákban, viszont hogyan lehet mindezt megtartani? Hogyan lehet figyelni erre, hogy életünk minden pillanatában, percében megtartsuk ezeket? Emeljük ki azt az egy-kettőt, ami a legfontosabb. A mester egy nagyon rövid, tömör választ ad. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Idéz Mózes könyvéből, a Tórából, nem valami újat talál ki az Úr, ezzel is alátámasztja azt, hogy igen, az az Isten által adott ige, Mózes 5 könyve, a Tóra, az Istennek a tanítása, ott le van írva minden, amire szükségünk van, és amik később a szent írók által összeírattak, és számunkra már most a kezünkben lehet, azok is erre, ezen alapulnak, de akkor ott Jézus idejében ez volt a Biblia, a szentírás. És ez az eszenciája, ennek szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Vérmérsékletünktől függően van, aki szanguinikus, lendületes típus, érzékenyebb, máshogy fejezi ki az Istenhez való viszonyulását, azt, hogy ő szereti Istent, vannak mások, akik ezt nyugodtabban, higgadtabban, kevésbé, külső szemlélődő számára kevésbé észrevehetően teszik. Hogyan lehet megállapítani, hogy én megfelelek-e ennek a parancsolatnak? Ahogy Jézus folytatja, hogy a második pedig hasonlatos ehhez, ez a hasonló, hasonlatos szó, ez azt fejezi ki, hogy olyan értelemben hasonló az elsőhöz, hogy az tiszteletet, figyelmet érdemel a fele barát iránti tisztelet, ugyanolyan figyelmet és tiszteletet érdemel, mint az Isten iránti szeretetünk. Embertársainkat nem csupán szavakkal, hanem teljes lényünkkel és teljes valóságunkkal kellene szeretnünk. És több bibliai hely van, amelyek ezt támasztják alá, emlékszünk talán azokra szavakra, ahol azt olvashatjuk, hogy hogyan mondhatnánk, hogy szeretjük az Urat, a mi Istenünket, akit nem látunk, aki ott van a mennyben fent, hogyha nem szeretjük azokat, akik itt vannak lent a földön, itt vannak a környezetünkben, ami környezetünkben levő emberek iránti szeretetből mutatható ki a mi Isten iránti szeretetünk is. Vagy hadd idézzem Pál apostolt a Galácia beliekhez írott leveléből, ahol szintén ez a téma kerül elő, hogy az egész így hangzik, mert az egész törvény egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Itt ez van kiemelve ebből, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, nem azért van ez kiemelve, mert a másik, hogy szeressük az Urat, az ne lenne fontos, hanem a kettő igazából azt is mondhatnánk, hogy egy. Szeresd fele barátodat, mint magadat, az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Ez a nagy parancsolatról szóló rész szerepel mind a három szinoptikus evangéliumban, Márknál is, Lukácsnál is, én Mátéból idéztem, és Lukácsnál, miután ez a kérdés elhangzik, ott szerepel az irgalmas samaritánusnak a története, mert a leírás szerint visszakérdez a kérdező, farizeus talán, hogy ki az én fele barátom. Rendben van, hogy elhangzik nekem a parancsolat, hogy szeressem az Urat, és szeressem a fele barátomat, de ki az én fele barátom? Hát azt majd én eldöntöm, én kiválasztom, mérlegelek, hogy ez az ember fele barátom, ennek segítek, a másik az nem fele barátom, annak nem segítek. A zsidó gondolkodásban azt a magyarázatot találtam így a készülésem során, hogy a felebaráti szeretetnek a jelentése igazából az, hogy illetve úgy értelmezhetjük ezt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, mindenki az én testvérem, hiszen egy a testvér szó az azt jelenti, hogy egy atyának a gyermekei, azok a testvérek, mindannyiunknak egy mennyei atya van, mindannyian az ő gyermekei vagyunk, tehát mindannyian a mi testvéreink. Nem biztat minket arra, sőt, ellenkezőleg, hogy válasszunk ki, mi mérlegeljük azt, hogy ki az én fele barátom, és ki nem. Híres zsidó tanító Hillel, akinek a szavai nagyon-nagyon hasonlóak ehhez a gondolathoz. Amit nem kívánsz magadnak, ne tedd fel a barátodnak. Ez az egész törvény. A többi csupán magyarázat. Menj és tanuld meg. Menj és ezt cselekedd. Ugye ezzel fejeződik be az irgalmas samaritánusnak a története is. Nem elméleti kérdés ez, hogy szeretjük-e az Urat, szeretjük-e fele barátunkat, hanem nagyon is gyakorlati dolog. Néhány hónapja indult egy kezdeményezés, amit úgy neveznek, hogy Hősök Tere kezdeményezés, nem tudom ki hallott róla. Ide kívánkozik ez a példa, mert nagyon hasonlóan hasonló dolgokat figyeltünk meg, mint például az irgalmas samaritánussal kapcsolatos történet. Ennek a kezdeményezésnek a szervezői közül valaki vagy valakit megkértek arra, hogy feküdjön le az utcán a földre vagy egy padra, csináljon úgy, mintha rosszul lenne, és azt figyelték, videóval kamerázták, hogy ki az, aki segít ezen az emberen, vagy hányan mennek el emellett az ember mellett, és hosszú percek teltek el, itt Budapest utcán játszódott ez, de máshol is csináltak hasonlót. Hosszú-hosszú percek teltek el, ameddig valaki segített, és amikor egy valaki oda ment, akkor hirtelen többen is oda mertek menni. A tömeghatásnak a gondolata ez, illetve a közömbösségnek a gondolata, valóban nagyon-nagyon sokan közömbösek, persze rá lehet fogni ezt az objektív tényezőkre, hogy a nagyvárosban erre hajlamosak az emberek, de hát az izgalmas samaritánus történetében is a bajba jutottan nem segített más, csak az izgalmas samaritánus. Többiek elmentek mellette. Lehet, hogy ilyen jelentősebb dologban is segíthetünk valakin, de ez a kezdeményezés is arra próbálta meg felhívni a figyelmet, hogy kis dolgokban is elegendő elindulni. Lehet, hogy esőre áll az idő, és észreveszem, hogy a szomszéd kocsija ott áll az udvaron, és lehúzva maradt az ablak, és be fog esni az eső. Én csak egy konkrét példát idéztem be, nyilván ezer példa van. Ha fontos a mi számunkra az örökké való, hogyha szeretjük az Urat, ami Istenünket teljes szívünkből, teljes lelkünkből, akkor ez abban fel, hogy megmutatkozzon, hogy nem vagyunk közömbösek a másik ember felé, és kevesebb vagy több időt és energiát rászánva segítünk a bajba jutottakon. Már egy pohár víz is fontos, hogyha egy pohár vizet adunk a másik embernek, pedig az legtöbben különösebb energia vagy anyagiak ráfordítása nélkül meg tudjuk tenni. Az irgalmas samaritánus ő rászánta az idejét, energiáját, bekötözte annak a bajba jutottnak a sebeit, elvitte a vendégfogadóházhoz, pénzt is adott a fogadósnak. Igen, megmutatkozhat a mi szeretetünk ilyen módon is, az Isten iránti szeretetünk a fele barátjaink felé mutatkozó szeretetben. Megkérdezte őt közülük egy törvénytudó, kísértményőt, és mondván, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta neki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy te nem egyedül helyeztél el minket ide a földre, hanem egymásnak fele barátai, testvérei lehetünk. Köszönjük, hogy nem kell okoskodnunk, kitalálnunk, mélegelnünk, hogy ki a mi fele barátunk, hanem bárkit annak tekinthetünk. De különösképpen azokat, akik bajbajuknak és akik elénk jönnek, mint ahogy azon az úton, Jeruzsálemből Jerikó felé, az irgalmas samaritán is találkozott azzal, aki bajba jutott. Köszönjük, hogy van lehetőségünk segíteni, köszönjük neked, hogy te ott vagy velünk ezen az úton, és veled együtt szolgálhatunk. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mindazokat a gondolatokat, amik foglalkoztatnak minket, és köszönjük, hogy a te áldásodban bízhatunk, álláthatunk neked minden jóért, hiszen minden jó és tökéletes ajándék felülről, tőled a világosságok atyától származik. Segíts, hogy komolyan átgondoltam, de nagyon egyszerűen elmenve tegyük meg azt, amit te ránk bízol. Amen. Foglaljuk helyet, és a 29. dicséretet énekeljük. 29. dicséretünk így kezdődik. Azt az életet vágyom élni, hogy mindenki az első három perc, akár majd utána kérdezések és az áldás után záróének megyedünk a szabadulás.